a MediaClicken és a YouTube-on.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádiószínház kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják. Elég, ha csak annyit mondok, dömdödöm, és valószínűleg már is mindenki tudja, hogy bizony a négyszögletű kerekerdőben járunk. A 90 éve, 1936. május 5-én született Lázár Ervint, sajátos hangú, nyelvi játékokkal és bájos humorral teli meséi nem csak a gyerekek, de a felnőttek körében is népszerűvé tették. Jellegzetes műfaja a mesenovella lett. Első meséjét, a Kisfiú meg az oroszlánok című könyvet 1964-ben jelentették meg. Az oroszlán Bruckner Siegfried és a kisfiú barátságáról szóló történetből hamarosan tévéfilm is készült. Mint ahogy a már említett négyszögletű kerekerdő című műből is, amely 1986-ban elnyerte az évkönyve díjat. A magánéletben és a munkában is elválaszthatatlan párt alkottak Vati Zsuzsa íróval. Az ötletes szócsavarásairól és csetlőbotló figuráiról ismert József Attila díjas író lassan 20 éve, 2006 végén hagyott itt bennünket. Mielőtt meghallgatnánk a Fehér Tigris című írásából készült hangjáték sorozat első részét, vendégeimmel ezúttal is megidézzük Lázár Ervin alakját, tartsanak ma is velünk. A hangmérnök Németh László, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Farkas Szabolcs. És vendégeimet is köszöntöm a stúdióban. Emőt Teréz, muzeológust, könyvtárost, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársát. Jó estét kívánok!
Jó estét
kívánok! Bár azt tisztáztuk, hogy már nyugdíjba vonul, de attól még a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársának gondoljuk. És Pompor Zoltánt is köszöntöm a stúdióban, aki mesekutató.
A mesekutató helyett mondjuk inkább az, hogy gyerekirodalomkutató. És emellett a Magyar Olvasás Társaság elnöke vagyok.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és gondolom, hogy mindenki örül az ilyen alkalomnak. Én is nagyon örülök, hogy Lázár Ervinről beszélgethetünk, még akkor is, hogyha nagy kár, hogy már nem lehet közöttünk, noha még lehetne akár. Hát sajnos nagy betegség vitte őt el, de hát nem csak gyerekeknek írt ő. Mennyiben különbözik a úgymond felnőtteknek szóló írásai a gyerek irodalmától?
Lázár Ervintől is megkérdezték, hogy miért meséket ír, és miért a gyerekeket szólítja meg, és ő elmondta, hogy először verset szeretett volna írni.
Igen, igen.
A saját életéről, a saját érzéseiről, de sajnos tudomásul kellett vennie, hogy ez nem megy.
Nem
jó költő. Szomorú volt emiatt, de aztán rájött, hogy a vershez a mese áll legközelebb, és a lírai énjét ott jobban tudja. Meg tudja fogalmazni.
Igen, igen,
na
igen.
Most mondta, hogy nem csak mesét ír, hanem novellát is, és kidolgozta azt a módszert, hogy a kettőt közelítette egymáshoz. Olyan tömör megfogalmazásokat tesz a mesébe is, a novellába is, ami nagyon közel áll egymáshoz. Sokszor nem lehet megkülönböztetni, hogy egy adott írás novella vagy mese.
Egyébként ugye mindig gyanúsak az olyan írók, mint Lázár Ervin is, aki egy bizonyos korszakban teljesedett ki, amikor igen sokan kényszerűségből kezdtek el ifjúsági vagy gyerekirodalommal foglalkozni. Zoltán, hogyan látja ezt a kérdést?
Ahonnan ő származott, abból a közösségből, Rácegres pusztáról, onnan a meséket hozta magával. Azokat a történeteket, amelyeket később ő újra mesélt. És ettől fantasztikusak a Lázár Ervini mesék, hogy van bennük valami ismerős, a népmeséknek a világa ott van, az elmondott népmeséknek a világa, de ő pont azzal a szenzációs kreativitással, ami belül rendelkezett, a szavakkal, amiket ő onnan hozott gyermekkorából, és azzal a költészettel, amiről Teréz is beszélt már, ezekkel átalakította ezeket a hagyományos meséket, és új történetek jöttek létre. És valahogy a novellák világában is ott van ez a fajta költőiség, ez a fajta meseszerűség, amitől ezeket mágikus realista történeteknek is nevezik. Tehát ott van benne a mágiának a világa, a földtől való elszakadásnak a világa. A Csillagmajor kötetnek a történetei mind-mind erről szólnak.
Bizony.
Egy kicsit.
Igen.
És ott van benne a realitás is, és ez a kettőnek a kibékítése, vagy az ellentéte, vagy a közötti feszültség adja ezeknek a történeteknek az igazi szépségét.
Hát hallgassuk meg most őt magát, egy 1984-ben készült felvételnek a részletét szeretném megmutatni a kedves hallgatóknak és a vendégeimnek is. Varázskörben Lázár Ervin és a gyerekek, ez volt a címe ennek a akkori felvételnek, most ennek részlete hangzik el.
A jó mese nyilván olyan, hogy több rétegű, tehát minden korosztálynak mond valamit. És ugyanígy tovább gondolható, és kell lenni benne valami olyasminek, amin az olvasója elgondolkozik, hogy ez miért is van így. Író nem úgy van, mint egy színész a visszajelzésekkel, mert egymaga ír, és az olvasó egymaga olvas, és a visszajelzés az másképpen jut el hozzá. Akkor már elmondom nektek, hogy mi volt a legjobb kérdés, amit nekem a gyerekek föltettek. Az úgy hangzott, hogy Ervin bácsi csak ír, vagy dolgozik is. Ez a munkám, ugye, hogy írok, és elég nehéz munka. Kimond valamit az ember, és nincs már mögötte semmi, mert elhasználták, elkoptatták. És hát ebben szó is van az egyik mesében ilyesmiről. És akkor van itt ez a kis figura, ugye, aki nem szeretne közhelyeket mondani, és nem szeretne lejáratott szavakkal tudomására hozni valamit valakinek, és ezért csak annyit mond, hogy dömdödöm, és úgy gondolja, hogy olyan kontaktus teremtődik közte és beszélgető partnerek között, hogy nagyon jól megértik egymást.
Na hát milyen volt hallani az ő hangját?
Nagyon hiányzik.
Nagyon hiányzik. Igen, igen. Valóban, hát jól megfogalmazott, tulajdonképpen ez egy arcpolitika volt, amit elmondott, és ez nem is változott meg, bár jó régi felvételről van szó, de ez nem változott, és mi is így látjuk, vagy kiegészül manapság bármilyen újdonsággal ez a már lekerekedett életmű? Kérdezem ezt főleg most Zoltántól, hiszen monográfiát is írt Lázár Ervin művészetéből.
Igen, ebből a kis bejátszásból nekem az ötötte meg a fülemet, hogy mennyire nehéz írni, és hogy neki mindig problémája volt azzal, hogy nagyon sokat szöszölt egy-egy szöveggel, ezért aztán nagy regénye nem is született, nagyon-nagyon fontos, izgalmas mese regényei születtek, és ami talán egy új megközelítés lehet, én mostanában úgy kezdem olvasni ezeket a történeteket, hogy mi lenne, hogyha ezeket a meséket nem gyerekeknek olvasnánk föl, hanem fiatal felnőtteknek olvasnánk.
De ezt meg is próbálja az egyetemen,
van,
ugye?
Én ezzel próbálkozom, és nagyon jól veszik a hallgatók, és nagyon nyitottak erre a játékra, mert hogy olyan mély bölcsesség van ezekben a történetekben, amelyek nem időhöz kötöttek. Tehát most beszéltünk arról, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt milyen volt az ember, alapvetően ugyanazok a motivációi voltak, ugyanúgy kérdés volt, van egy fantasztikus meséje, a Molnár fia zsák búzája, ami arról szól, hogy elindul a fiú az atyai tanácsot követve, és aztán, hogy milyen utat jár be, vagy milyen utat nem jár be, ez mindannyiunkkal így van. A legénynek el kell indulnia, ha nem indul el, és otthon marad, az probléma. Ha elindul, akkor lehet, hogy tévedni fog, de utána ki tudja javítani.
Na most mindenképpen ugye, hát a felnőtt is szívesen olvassa, meg hát a felnőtt olvassa sokszor a gyereknek a szöveget, de gondolom, hogy el kell különítenünk azért az ő írásművészetének ezt a kettősségét, mondjuk a sokkal korábbi, mondjuk a századfordulós, tehát az avantgárd idején született gyerek, már később gyerekirodalommá vált irodalomtól. Tehát nagyon sokan nagyszerű költők és írók írtak olyan műveket, amit aztán a gyerekek megismertek, de azok egyáltalán nem gyerekversnek vagy gyerekirodalomnak készültek.
Igen, Vörös Sándor jut eszembe.
Hát Vörös,
ő a szakdolgozatát a gyerekirodalomról írta, tehát a gyerek és a vers kapcsolatáról, igen, és ő azt állítja, hogy a gyerekeknek olyan minőségi szövegek kellenek, amelyet még ha nem is ért pontosan, de érzi a ritmusát, és kreativitásra ösztönzi a szöveg. Igen. Tehát a szöveggel való foglalkozás az korán kezdődik, és nagyon jó szövegek kellenek neki. Sokan úgy ítélik meg egy szép irodalomnál, hogy hát ez nem gyereknek való, ez felnőtt, mert Milnének a Mici mockójáról is hallottam, hogy ez nem gyereknek való, de gyereknek
na jó,
való,
de hát ez a Karinti fordításában nem gyereknek való, de gyereknek is való,
gyereknek
de fölnőtt más rétegeit is érti.
Az egy más dolog, igen, hogy nagyon gyakori a dupla fenekű, vagy tényleg ez a hagymához hasonlító irodalmi mű, amely rengeteg rétege van, és mindenkihez más rétege jut el. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy gyerekirodalom, de a gyerekekhez nagyon sok minden eljut, amire a felnőtt nem is lát rá. Tehát érti az abszurdot, tehát Vörös Sándor azt állított, hogy az abszurditás és a groteszk ugyanúgy való gyereknek, ugyanúgy érti, mint egy felnőtt, csak az elvont dolgokat nem érti, ahhoz kell még egy kis fejlődés és
egy pár év.
Tudás.
Igen. Hogyan látja Zoltán?
Ami miatt nagyon izgalmasak ezek a például a népmese parafrázisok, vagy az átírt népmesék, vagy népmesére alapuló történetek Lázár Ervinnél, hogy az olvasói elvárással sokszor szembe mennek, nagyon sok szempontból. Például azt várjuk egy népmesénél, hogy boldog vége legyen, és ezeknél a Lázár meséknél nagyon sokszor nem a boldog vég az, amit megkap az olvasó. Viszont, ami nagyon izgalmas ezzel együtt, hogy katartikus hatású. Emiatt nem biztos, hogy nagyon kicsi gyerekek értik a kislány, aki mindenkit szeretett, vagy a Molnár fia zsákbúzája, vagy akár a legkisebb boszorkánynak a történetét, de később, tanulva Lázár Ervin világát, fejlődve ebben a világban, meg tudják találni a szépséget, az üzenetet ezekben a történetekben is. A legkisebb boszorkányból például a Bábszínházi előadás is készült, és fantasztikus hatása, katartikus hatása van.
Szerintem sok művéből készülhetett Bábszínházi előadás.
Most
is
mutatják be a Berzsián és Didekit, illetve már a bemutató lezajlott a Bábszínházban, és egy csodálatos anyag.
Igen.
Maguk a bábok is nagyon kifejezőek, tehát nem a babás báb típus, hanem már ahogy megjelenik a Berzsián költő az ő szomorúságával, már az egy hangütés, már az felhívja a figyelmet arra, hogy itt valami gond van.
Hát igen, és hogyha a látványnál maradunk, akkor hadd kérdezzem Terésztől, hogy a vándorkiállítást idézzük fel, mert az is nagyon fontos, igen, dolog, amikor mondjuk kiállításban manifesztálódik, igen, egy ilyen életmű.
Igen, hát interaktívvá próbáltuk tenni, tehát megszólítani a mai gyerekeket is, olyan sziporkákkal, tehát játékokkal, hanggal, képpel, a tárgyal, Lázár Ervin hagyatékából kaptunk ruhákat, mintha ott lenne a fogason, és mindjárt bejön. Tehát egy csomó mindennel próbáltuk őket megszólítani, és a tablókon pedig ott vannak az idézetek, mintha egy könyvajánló lenne, hogy lássák, hogy mennyi mindennel foglalkozott ez az ember, és miről írt egyáltalán, és ha ügyesen csinálja a kiállítás gazdája éppen, mert nagyon sok helyre viszik ezt a vándorkiállítást, akkor a gyerekekkel nagyon jó játékokat tud játszani, a kiállításhoz kapcsolódva.
És már ügyesen csinálta Teréz, mert hiszen hát a koncepció meg az egésznek a kialakítása az nevéhez fűződik.
Hát már eleve meghallja az ember a Lázár Ervin hangját, még ha nem is ismerte személyesen, már ez egy olyan erő, annyira önkritikus tudott lenni, és a humora jön elő, tehát azonnal beszippantja a világába a gyerekeket is.
Azt mondjuk el, hogy ez ugye a Móra kiadónak a vándorkiállítása.
Ez a Móra kiadó, igen, vándorkiállítása megy körbe az országban, és úgy tűnik, hogy hogy nagyon sok helyre eljut. De ha megengedi, szeretném kérem megemlíteni, hogy van egy irodalmi emlékháza is, Sárszentlőrincen, Rácz-Pácz-Egres kellős közepén, mert hogy alsó Rácz-Egresen volt gyermek Lázár Ervin,
és
az megszűnt, ezért lett Sárszentlőrincen egy emlékház kijelölve az ő anyagának. Tehát ott is egy nagyon játékos kiállítást készítettünk a házban, retemetes fiókkal, gombbal, fűrésszel, tehát egy csomó minden beszívja a látogató.
Ami kézzel fogható.
Ami kézzel fogható.
De elcsíptem a szavukat, hogy egy újpesti
általános
iskoláról beszélgettek. Miről is van szó, Zoltán?
Én nem tudtam korábban, hogy van Lázár Ervin általános iskola Magyarországon, és ez nagyon, nagyon
és
izgalmas.
És méghozzá Újpesten.
Így van, és ami miatt izgalmas, hogy most már Lázár Ervin program is van Magyarországon, Lázár Ervin általános iskola, de ennek ellenére mi azért, akik szeretjük és sokat foglalkozunk Lázár Ervinnel, azt gondoljuk, hogy azért nagyobb nyilvánosságot kellene kapni az életművének, ezért örülünk annak, hogy a Móra kiadó újabb és újabb köteteket jelentett meg, és az ilyen feldolgozásoknak is, mert ez egy olyan fontos örökség, amit én azt gondolom, hogy minden gyereknek meg kellene ismernie. Most már azért a tankönyvekben is megtaláljuk Lázár Ervinnek a meséi történeteit, de én személy szerint örülnék, hogyha lenne egy dedikált nap, egy Lázár Ervin nap, akár Vacskamati születésnapja.
De jó lenne.
Amikor Lázár Ervinről szól minden, és minden iskolában Lázár Ervin történeteket olvasnak fel.
Hát a Csukás Mese Rádióban is nagyon sok Lázár Ervint adunk itt ezen falak között. Na most a rádió is egy jó hely a Lázár Ervin szempontjából, de hát a könyvek is nagyon jó helyek, és visszatérünk mindig a könyvhöz, és nekem az a mániám, hogy a hangjáték is visszaviszi az embert az olvasáshoz, és vendégeim is hoztak köteteket magukkal. Ami Zoltán előtt van, azt szerintem sokan ismerik, de ez is egy újabb kiadás.
Ez a klasszikus régi kiadás, a Réber illusztrációval.
Azt innen látom, igen.
Négyszögletű kerek erdőnek, ez azóta megjelent már újabb illusztrációkkal is.
Fölül lehet nőni a Rébert?
Ez nehéz dolog, hogy és az illusztrátorokkal is beszélgettem erről, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez az örökséghez, mert azért ez egy a Réberi örökség, ez egy nehéz kabát lehet, de azt mondták, hogy meg kellett találniuk azt az üzenetet, azt a hangot, amit ők sajátosan bele tudnak ebbe vinni, és el kellett ettől szakadni, és egy egész más világot
találtak ki
és képzeltek el ehhez. Én nagyon szeretem a négyszögletű kerekerdőt, egyenként a történeteket is, és egyben az egész történetet is, és amit épp a bejátszásban Lázár Ervin is mondott, a dömdödöm hogyan került az erdőbe, és hogy a szeretet, vagy szeretni szóról mennyi dolog jut az embernek az eszébe, és olyan sokféle kontextusban hangzik el, hogy egy idő után elhasználódik, és hát dömdödöm úgy döntött, hogy ő nem csak a szeretni szót nem fogja használni, hanem a nyelvet is egészen másként fogja használni. Úgyhogy ez egy izgalmas játék nekem.
És a hétfejű szeretet, ez pedig Zoltán könyvének a
címe. Így van,
címet.
Azt most nem hoztam el, de
van egy kis köze ehhez a dologhoz. Igen. És ez pedig, ami pedig Teréz előtt, ez egy újabb, tehát én rögtön rá is csaptam, hogy én megeszem, és láttam.
A Móra kiadón belül van egy felnőtteket megszólító kiadó, ez a Trend kiadó. És a Trend kiadó olyan kiadványokat publikál, amely a fiatal felnőtteket és a idősebb felnőtteket is érdekli, és Lázár Ervin az Egy kis lalala című kötetben a humoros, groteszk írásokat gyűjtöttük egy kötetbe, és ezért hoztam, hogy megmutassam, hogy a mesék mellett a novellák ugyanúgy élnek ma is.
Igen, hát most itt az esti rádiószínház sávban is lesz olyan, ami kifejezetten felnőtteknek, valahol a Krimi című műve. És hát készült egy sorozatunk, amelyben Vati Zsuzsa és ő szerepelnek Életünk, halálunk, ez a címe, tehát ebből fogunk majd még, úgy emlékszem, hogy teljes sorozatában nem, de részeket fogunk adni, és ez a Fehér Tigrist pedig ma este, és még holnap is hallgathatják majd a kedves hallgatók. Na, még annyi időnk maradt, hogy arról beszéljünk, hogy hova tovább, tehát szóba kerítettük, hogy jó lenne Lázár Ervin napot tartani, meg vannak kiállítások, vannak emlékhelyek, de hát nyilván ezt tovább és tovább kell éltetni, és nem vagyunk mi elegendők ehhez, hanem hát nyilván a tovább adásból következik majd, hogy még a jövőben is emlékezzenek, és nem, hogy emlékezzenek le, hanem itt legyen velük.
És nem csak az emlék, hanem hogy ez egy élő dolog legyen, hiszen az irodalomnak ez a lényege,
igen,
hogy mindig megszólít valakit. Igen. Az Olvasástársaságnál van egy ilyen mondatunk, vagy mondásunk, hogy minden gyereknek jár napi 15 perc mese. Mert azt tapasztaljuk, hogy nem minden gyereknek mesélnek a szülei, nem mindenkihez jut el a történet, és pontosan ezek a Lázár Ervin mesék, történetek olyanok, amelyek a felnőttnek és a gyereknek egyaránt élményt tudnak okozni. Tehát, hogyha ez felolvasva hangzik el, egy szegény Johnny és Árnyéka, erről nem volt még szó. Tehát, hogyha az eleve egy olyan alapra épült, amikor egy felnőtt egy gyerekkel beszélget, és mindig a történetnek a fonalát megszakítja a felnőtt gyereknek a párbeszéde, együtt szövik a történetet, együtt mesélik ezt el. És valahogy, ha valamiféle álmot meg lehet fogalmazni, akkor ez egy nagyon, nagyon jó álom lehetne, hogy a felnőtt a gyerekekkel közösen hallgatja, meséli a Lázár Ervin történeteket, és ebből újabb és újabb történetek alakulnak.
Igen, és a szegény Johnny és Árnyéka, ez a párbeszéd, tehát ez egy valós történet, mert a lánya követelte, hogy írjon neki egy mesét személy szerint, és Lázár Ervin mondta, hogy ez így történt, tehát ahogy a mesébe le van írva a Fruzsinának a kérés, az eredetiben is így történt, és az élet nagy dolgait meg tudják beszélni a mese ürügyén. Tehát az a párbeszéd, ami a történetek szünetében zajlik, a gyerek rákérdez olyan problémás kérdésekre, amelyek már izgatják. És az apa válaszol rá, és egy újabb történettel is válaszol a kérdésre. Tehát egy unikális szerkezetű, nagyon szép nyelvezetű meseregényről van szó, amely egyébként külföldön is sikert aratott. Mert beszélgettünk az illusztrátorról, Réber Rászlóról, akit nem tudunk elfelejteni, mert fantasztikus vizuális világa van, de az újabb Lázár köteteket Molnár Zsaklin illusztrálja, csodálatos szerintem, és az angol nyelvű szegény Johnnyt is ő nagy sikerrel adták ki külföldön.
Pedig azért nem lehet könnyű lefordítani, de az a fajta nyelvi lelemény, ami nála megjelenik, az minden esetben látható olyan szerzőknél, akik szívesen játszanak a nyelvvel. Én most nekem most Lackfi jutott eszembe például, aki, vagy Varró Daninak a nyelvi, igen, játékai, de ők költők, és ezért izgalmas ez, hogy költők jutnak az eszembe Lázár Ervinről, mert hogy az ő nyelvében annyira ott van ez a költőiség, ez a stílus, hogy, hogy valójában ez ezzel lehet, hogy itt lehet párhuzamba hozni, és magában a Négy Szögletű Kerekerdőben is van egy költői verseny, amikor magáról a versekről, vagy hogy mi a költészet, erről is értekezik, gyakorlatilag egy ilyen doktori értekezés maga az egész történet, úgyhogy szerintem a költészetben van akár mintája, és akár követői.
Én meg annyit tennék hozzá, hogy annyira Rácz-Pácegreshez kötődik a műveinek a gyökere, tehát az a gyermekkor, amit, és az a nyelvezet, amit használt. Tehát sokszor olyan szavakat használ, amit nem értünk, csak érezzük. Tehát a szavaknak az ízét érezzük, és ráadásul erre mindig egy lapáttal rátett Lázár Ervin, tehát játszik a szavakkal, kiforgatja. Az elnevezésekről egy külön disszertáció született a szereplőinek a nevéről.
Igen.
Ahogy azt mondja, hogy oknubolacs vagy. Szóval fantasztikus nyelvi érzéke volt Lázár Ervinnek, ami nem, tényleg nem tudom, hogy van-e ennek angol nyelvű párja.
Hát kíváncsi volnék, hogy hogyan, hogy egyáltalán olyan tudja elfordítani, akinek a másik nyelve, vagy mondjuk két anyanyelve van, talán csak azok tudják az ilyesmit. Még azért ezekről a felnőtt művekről, amelyeket itt említettem, esetleg ha volna kedvük egy pár szót szólni azoknak a hallgatóknak, akik esetleg még ezzel nem találkoztak. Tehát a Fehér Tigris, a Krimi.
Ez izgalmas, hogy én valójában sose hallottam a rádiójátékokat. Nagyon ritkán játsszák újra ezeket a klasszikus rádiójátékokat. A Franka Cirkusz kötetben jelentek meg, és amikor a disszertációmhoz kerestem a anyagokat, akkor megtaláltam ezeket a szövegeket, de a hangfelvételeket nem. És ami nagyon izgalmas, hogy ezeket a hangjátékokat vagy van novella előzménye, vagy novellává is átdolgozta. Tehát, hogy ezeket ilyen többféle műfajban is lehet hallani, és érdekes, és ezt ajánlom a hallgatóknak is, hogy miután meghallgatták ezeket, utána vegyék elő Lázár Ervinnek a novelláit, és olvassák el ezt ilyen formában is. A Fehér Tigris pedig Lázár Ervinnek a kisregénye, egy nagyon különleges, álomszerű történet arról, hogy hogyan tudja az embert megváltoztatni a hatalom, mi az, ami a fehér szín az egy alapvető szín Lázár Ervinnél, és hogy a tisztaság az hogyan tud besározódni akkor, hogyha az ember nem tud jól bánni a hatalom. Ez egyfajta olvasata a történetnek, de én azt gondolom, aki előveszi a Fehér Tigrist, végigolvassa, végighallgatja ezt, nagyon mély tanulságokat talál benne.
És gondolatokat indít el benne.
Még annyit akarok mondani, hogy hát én a koromnál fogva előbb találkoztam Lázár Ervin szövegeivel, tehát gyerekként a Oroszlánnal, Bruckner Siegfried, a kisfiú és az oroszlánok című regényből. Aztán amikor serdültem a 70-es évekbe, és már ifjú voltam, a férjem főiskoláján azt hallottam, hogy az iskola rádió meséket mondott. Méghozzá Lázár Ervin meséket mondott, tehát hogy akkor csodálkoztam rá, hogy itt valami többről van szó. Tehát nem csak mesék, mert olyan értelmezése volt, ahogy a serdülő srácok, egyetemista srácok olvasták azokat a meséket, hogy egy teljesen új világot mutattak be a hatalomról, a közösségről, a lelkiismeretről és még egy csomó dologról.
Amelyek mind örökérvényűek. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltak velünk, és kérem szépen a hallgatókat, hogy maradjanak velünk itt a Kossuth Rádióban, hiszen, ahogyan már mondtam, következik Lázár Ervin a Fehér Tigris című művéből készült rádiójátékunk első része. Emőtt Terészt és Pompor Zoltánt hallották itt a kulisszában. A Fehér Tigrist 2017-ben alkalmazta rádióra, és rendezte Kővári Katalin. Holnap tovább folytatódik a ma elkezdett sorozatunk, de a héten hallható lesz még tehát két másik Lázár Ervin írás is itt a Rádió Színházban. Tartsanak akkor is velünk, miként minden nap, holnap is várom önöket, mindig a Rádió Színház előtt este 9-kor a kulisszával. Most jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Lázár Ervin. A Fehér Tigris. Első rész.
A tér tele volt emberekkel. A Fehér Tigrist mégsem látta senki. Makkos Gáborra hárman emlékeztek. Egy hivatalbeli kollégája tüzet kért tőle a drogéria előtt, egy Fartus Ilona nevű lány is emlékezett rá. Mint mondja, ő azért szokott mindig ebben az időpontban átmenni a téren, mert első látásra beleszeretett Makkos Gáborba. És mivel megismerkedni nem sikerült vele, legalább napjában egyszer látni akarta. A harmadik, és egyben a legmegbízhatóbb visszaemlékező, a Sárkány szálloda főportása. A portás tanúsága, amellett, hogy a legmegbízhatóbb, sorsdöntő is, mert közvetlenül a kávéházba lépés előtt látta a fiatal embert. Egyedül lépett is be, ha kell, erre a portás meg is esküszik. Mégis, a kávéházban tartózkodók egybehangzó állítása szerint a fiatal ember után aznap egy hófehér szőrű tigris surrant be az ajtón. A kávéház megdermedt, megszűnt a barátságos zsongás. Makos Gábor, mit sem sejtve indult megszokott helye felé, de a hirtelen felzengő csend meglepte. Gyors mozdulattal hátrafordult. Eltorzult az arca. Bénultan állt a kávéház közepén. A tigris lustán rápillantott, s hogy Makos Gábor nem mozdult, leheveredett a linóleumra. Aludni látszott. Mégsem mert senki moccanni. 5-6 perc telhetett el így, amikor nyílt az ajtó. Egy férfi és egy nő lépett be. Őket is azonnal mellbe vágta a szokatlan hangulat, meglátták a tigrist, s bár háttal feküdt feléjük, így a színe miatt nézhették volna kutyának is, a nő azonnal felkiáltott. Tigris! Sebben lobbal becsapták maguk mögött az ajtót, és elrohantak. Néhány perc múlva kíváncsi fejek tűntek fel a kávéház üvegablaka mögött. Senki sem hitt igazán a tigrisben, mégis mindenki látni akarta. Makos Gábor észrevette, hogy a hangulat ellene fordul. Hisztérikus arcok meredtek rá, mintha ő tehetne a tigrisről. A tér kiürült. Fegyveres, egyenruhás férfiak tűntek fel az ablakok négyszögeiben. Látszott, a tigris híre már a hatóságokhoz is eljutott. Óvatosan nyílt a szállodát és a kávéházat összekötő faburkolatba rejtett tömör ajtó. A résben az üzletvezető jelent meg. Kérem, vigye innen a tigrist! Ez volt a tigris belépése óta az első határozott hang. Makos Gábor szerencsétlen arccal vonogatta a vállát, jelezvén, hogy a tigrishez semmi köze. Önnel jött be! Harsogta az üzletvezető, a tehetetlen mozdulatoktól bátorságra kapva. Nem az enyém! A tigris meg sem moccant, a szemét sem nyitotta ki a beszélgetés alatt. Az üzletvezető szélesebbre nyitotta az ajtót, néhány centimétert előre lépett. Azonnal távozzon a tigrissel együtt, a vendégek... Nem tudta befejezni. A tigris fektéből ugrott. Eddigi romhasága után hihetetlennek tűnt villanás gyorsasága. Az üzletvezetőnek sikerült az utolsó pillanatban magára csapni az ajtót. A tigris könnyedén huppant a földre a 20 méteres ugrás után. Egy darabig bágyadtan ült az ajtó előtt. Ingatta a fejét, mintha rosszallaná a történteket. Aztán váratlanul mancsának egy hirtelen mozdulatával az ajtóra csapott. A tömörfa ajtó hosszában véges végig megrepett. A gyengébb idegzetőek ezt már nem bírták. Egy nő a kijárat közelében felugrott, feltépte az ajtót és kirohant. Ekkor nagy csörömpöléssel betört a kávéház egyik ablaka. A nyílást egy fegyvertusával szélesítették, aztán egy izgatott, egyen sapkás fej és egy puskacső jelent meg a résben. A tigris merően nézte a piros arcú katonát.
Menjen onnan, útban van!
Sziszegte a katona Makos Gábornak. Makos Gábor álomkórosan felállt, megkerülte a tigrist és megindult a kijárat felé. A tigris felemelt fejjel nézte a katonát. És amikor Makos Gábor már fogta a kilincset, nyugodtan felállt, hosszú léptekkel utána sietett, és közvetlenül mögötte kiment az ajtón. A katonák a harckocsiból nem merték megkockáztatni a lövést. Félő volt, hogy a férfit is eltalálják.
Húzódjon arrébb, menjen messze tőle!
Szűrődött ki tompán az acéllemezek résein. A tigris most mögötte ment, nem tudta pontosan mennyire, nem mert hátra nézni. Az ablakokból tanácsokat kiáltoztak neki. Az ordítozástól megzavarodott. Félelme vakmerővé tette. A tigris felé fordult. Maradj, hát, mit jössz utánam, te sátán! A tömeg visszafojtott lélegzettel figyelt. A tigris behúzott farokkal, lesúnyt fejjel hátrált Makos Gábor elől. A páncélkocsi eddig lassú gördüléssel követte őket az úttesten, megállt. Már jó néhány méternyire nőtt a távolság az egyaránt hátráló tigris és ember között, amikor több lövés dördült. A tigris felegyenesedett, nyugodtan oldalra fordított fejjel nézett a páncélkocsi felé. A katonák reketten ordítoztak, nem értették, miért nem esik össze. Valaki a szemben lévő ablakból is lőtt. A tigris mögött ömlött a vakolat, s Makkos Gábor világosan látta a fehér szőr borzolódásából a lövedékek becsapódását. A tigris azonban nem esett össze. Továbbra is mozdulatlanul, nagy nyugalommal nézte a lövöldözőket. Állj! Kiáltott ekkor Makkos Gábor. Oda rohant a tigrishez. Letérdelt mellé, az oldala fehér szőrébe túrt, mintha a sebeket akarná beheggeszteni. A tigris oldalán nem volt seb. Makkos Gábor magasra emelt kézzel csendet intett.
Ne bántsátok, a tigris az enyém! Kiáltotta.
Gyere, mondta a tigrisnek, és az lomha mozdulatokkal megindult utána. De ebben a lomhaságban már valami vidámság is rejtőzött. Sietősen mentek egymás mellett a kiürült utcákon. Az ablakokban lopva megrezdültek a függönyök. Az emberek még az emeleti ablakokból is csak titokban mertek kilesni. Féltek a tigristől. Makkos Gábor az Attila utcában lakott albérletben, egy hajdani ezredes özvegyénél, aki lányával élt az Attila utcai házban. A lány már nem volt fiatal, visszahúzódóan, csak a munkájának élt. Az albérleti szoba egészen parányi, éppen csak elfért benne egy ágy, asztal, két szék és egy szekrény. Egyik ajtaja az udvarra nyílt. Makkos Gábor inkább ezt használta. A belsőt csak akkor, ha a konyhában vagy a fürdőszobában akadt dolga. A tigris otthonosan leheveredett a szoba közepére. Az aránytalanul kicsi szobában még feltűnőbbé vált a tigris tagba szakadtsága. Feje az ágyon ülő Makkos Gábor lábánál nyugodott. Lassan ide-oda csapódó farka pedig néhány centi híján elérte az ajtót. A férfi nem mert megmozdulni. Azt hitte, a mozdulatok felingerlik a tigrist. Zaj szűrődött be a konyhából. Makkos Gábor tudta, hogy csak az öregasszony lehet. Megköszörülte a torkát, igyekezett nyugodt hangon köszönni, de remegését nem tudta parástolni. A konyhában abban maradt a motoszkálás. Az öregasszonynak nyilván feltűnt a Makkos Gábor izgatott hangja.
Ne jöjjön be!
Kiáltott, és ilyetébe felugrott. A tigris meg sem otszant. Az öregasszony lenyomta a kilincset, de a különös kiáltástól mozdulatlanná dermedt.
Nincs egyedül?
Kérdezte zavartan. Ne tessék bolondnak tartani, dadogta. Én igazán nem értem. Kérem a saját érdekében, ne jöjjön be. Egy tigris van nálam.
Micsoda?
Egy tigris. Tudom, hogy hihetetlen, de a sárkányban hozzám szegődött, és eszhágában sincs elmenni. Az egész város ideg sokkos a félelemtől. Az öregasszony villámgyorsan benyitott. Nem hitte, hogy Makkos Gábor hazudik, vagy bolondozik, saját szemével akart meggyőződni albérlője állapotáról.
Jesszus!
Sikoltott a tigris láttán, és becsapta az ajtót. Néhány percig moccanás nélküli csend telepedett rájuk. Itt van még?
Igen,
remegte az ezredesné. Én nem akarom magukat zavarni. Elköltözök, ha tudok, mondta a férfi. Bár nem valószínű, hogy ezzel az állattal bárhova is befogadnak. Állandóan követ. A téren már megpróbálták lelőni, de
nem fogja a golyó. Te jó Isten!
Mondta az öregasszony, és sietve elrohant a konyhából. Egy óra múlva beszédfoszlányok, suttogás és lépések zaja szűrődött a szobába. A zaj erősödött Makkos Gábort. Rossz sejtés szállta meg. Körülnézett, és maga sem tudta miért, hirtelen mozdulattal megsimogatta a tigris fejét. Az állat kedveskedve viszonozta a mozdulatot, fejét a férfi tenyerébe nyomta. Állj fel, mondta a tigrisnek. A tigris azonnal engedelmeskedett, ezóta nem volt se lomha, se méltóság teljes. Ülj le, suttogta Makkos Gábor az örömtől részegen. A tigris fürgén és szolgálatkészen leült.
Halló?
Hallatszott ekkor egy erélyes hang a konyhából.
Makkos Gábor, hall engem?
A fiatalember rádöbbent, nyilván azt hiszik, már nem él. Igen. Hallom.
Honnan vette a tigrist?
Sehonnan. Egyszerűen a nyomomba szegődött.
Mit csinál a tigris?
Ül.
Úgy értem, nem találja ellenségesnek?
Makos Gábor rövid gondolkodás után válaszolt. Nem.
Nem fogja megtámadni?
Nem hiszem.
És most mi a szándéka? Mit akar tenni?
Őszintén szólva, ezen még nem gondolkoztam.
A tigrissel nem mutatkozhat a városban, ezt megérti?
Meg, de mit csináljak? Kint sugyorogtak.
De mennyi idő van magánál?
4 óra.
Jó, egy fél óra múlva próbáljon kijönni a tigris nélkül. Ha sikerül, jöjjön ide a sarokra az iskola épületben, rendben?
Megpróbálom. Lakos Gábor megindult az ajtó felé, gyorsan felrántotta és kilépett. Becsuknia azonban már nem sikerült, mert a tigris felugrott, és fejét a nyílásba dugta. Makos Gábor remegett. Azonnal menj vissza, suttogta. A tigris hátrált. Megvárta az alkalmas pillanatot, megint be akarta csapni az ajtót, de a tigris feje ekkorra újra a nyílásban volt. Makos Gábor elengedte a kilincset, és inkább szomorúan, mint rémülten kilépett az udvarra. A tigris körülugrálta, mint valami játékos vizsla. Megsimogatta, és visszament a szobába. Újból meghallotta a csoszogást, s a suttogóra fogott hangokat, az ajtók nyikordulását. Visszajöttek.
Miért nem jött el?
Nem tudta megszabadulni tőle, utánam jött.
A város vezetősége döntött az ön ügyében.
Makos Gábor elfehéredett. Ez mit határoztak?
Nem kell idegeskednie. Igyel, a legjózanabb döntés, ami ebben az ügyben születhetett. Senki sem okolja önt. Vannak azonban olyan esetek, amikor puszta helyzetünk folytán áldozatot kell vállalnunk.
Makos Gábor felugrott az ágyról.
Meg akarnak ölni?
Nyugodjék meg, erről szó sincs, mondta azonnal a másik.
Egyszerűen csak rácsokat szerelünk a szoba bejárataira.
És én?
Ön megkapja a kulcsokat, bármikor megkísérelheti a szökést, de a szobát csak a tigris nélkül hagyhatja el. Értse meg, a rendszabályokat nem ön ellen hoztuk. Ön ellen senkinek semmi kifogása, de a tigris nem járkálhat a városban, ezt megértheti.
Néhány perccel a beszélgetés befejezése után erős kopácsolás, fémezzengések, forrasztó pisztolyok pattogása és szúrós istergése hallatszott be a szobába. A tigris aránylag nyugodtan viselkedett a különös zajok pergőtűzében. Megállt az ágyánál, merően nézte őt, mintha megint parancsra várna. Eszébe jutott, hogy az állatnak semmiség volna kijutni innen, hiszen csak vékony, közönséges deszkaajtók választották el a külvilágtól. Ha parancsot adna neki, egyetlen csapással zúzná szét. A munkások kint halkan beszélgetni kezdtek. A beszűrődő hangok nyugodtnak tűntek. Mikor a halk beszél csak nem akart megszűnni, felkiáltott.
Csönd! Mi baja?
Kérdezte valaki kintről. Makos Gábor felugrott, odarohant a konyhába a vezető ajtóhoz, felrántotta. A tigris mellett állt, kidugta fejét az ajtón. A rácsot nem közvetlenül az ajtó elé helyezték, hagytak egy kicsit térséget az ajtó és a rács között. Makos Gábor éppen elfért benne.
Befejezték?
A konyhában munkaruhás emberek álltak. A konyha túlsó felében egy rendőrtisztet vettek körül. Visszahőköltek a rács mögött álló férfi és tigris látványától. Néhány másodpercre szükségük volt, míg a konyhában uralkodó viszonylagos nyugalomból bátorságot merítettek. Egy melencét, 2 vödröt, egy küblét és néhány apróbb tárgyat raktak a rács elé. Viszonyára megéhezett, azaz megéheztek. A melencében szálkás húsdarabok vöröslöttek. Makos Gábort megcsapta a lóhús édeskés émeítő szaga.
Különben, folytatta erre a tiszt, én tartom önnel a kapcsolatot. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Káptal a főhadnagy.
Kiszünetet tartott, mintha latolgatna valamit. Egy lépésre közelebb ment a rácshoz, és hozzátette.
Káptal a János.
Már búcsúztak, amikor Makos Gábor rosszat sejtve elszorult hangon megszólalt. És a kulcs?
Ja, igen,
mondta a feledékenysége miatt bocsánat kérően elmosolyodva káptalan.
Itt van.
2 kulcsot nyújtott át.
A külső rácsot nyitja a nagyobbik. Bár annak a nyitogatására nem hiszem, hogy szükség lesz. Ezen az ajtón keresztül kényelmesebben megoldható minden.
Távozásuk után reszkető kézzel illesztette a kulcsot a zárba. meglepetésére csak egy egészen kicsiny ajtó volt a rácson. A pontos illesztések miatt eddig nem vette észre. Ez nem tetszett neki, de mikor látta, hogy a nyíláson kényelmesen kibújhat, megnyugodott. Egyenként veszette a rács elé helyezett tárgyakat. A melencét és az egyik vödör vizet a kijárati ajtó mellé tette, intett a tigrisnek. Egyél. Közben arra gondolt, hogy a tigrist táplálni kell. Annyira idegen volt ettől az állattól minden anyagi. Hihetetlennek látszott, hogy esetleg táplálkozik is. A tigris, mintha őt akarná igazolni, nem nyúlt a húshoz. Meg sem szagolta, csak megbámult a érdeklődő, kicsit szomorú tekintettel. Makos Gábor minden esetre evett. Éjfél is elmúlt, mire végzett az evéssel. A tigris békésen feküdt a padlón, az érintetlen húsnak hátat fordított. A szökés lehetőségeit latolgatta. Tulajdonképpen nem lenne baj, ha ez a tigris itt lakna vele. Csak hajná elmenni. Minden este visszajönnék hozzád, mondta hangosan. A tigris felemelte a fejét, ránézett, aztán visszaereszkedett előbbi pózába. Hangzörejt hallott a konyha felől, majd egy női hang a nevét suttogta. Ki az? Kérdezte Makos Gábor. Adrien, mondta a nő. Nem ismeri meg a hangomat? Megörült a késői látogatásnak. Felkelt, kinyitotta az ajtót, és a rács mögé állt. Örömtől elérzékenyült hangon köszönt. A tigris kinyomakodott az ajtón Makos Gábor mellé. Jesszus! Kiáltott fel Adrien, a kezét az arccal lékapta. Nem kell félni. Gondolom, ez a rács elég biztonságos. Ez szörnyű, Gábor, ez szörnyű! Nézte a nőt, és elmosolyodott. Most, hogy valaki szánakozott rajta, megnyugodott. Nem valami kellemes, az biztos, de talán mégsem annyira szörnyű, valahogy csak megoldódik. Nem kér valamit? Kérdezte a nő. Makos Gábor elmosolyodott, arcát a rácshoz szorította. Most nagyon magamhoz ölelném, mondta lágy hangon. Adrien a rácshoz lépett. Megsimogatta Makos Gábor ujjait. A tigris felmordult. Nem ellenségesen, alig volt több egy erőteljes szusszanásnál, a nő mégis rémülten hátraugrott. Makos Gábor a tigrisre nézett. Menjen aludni, Adrien, mondta. Biztos fáradt. Hozok egy csengőt, mondta a nő. Akármire szüksége van, csak csengessen. Bármikor, éjszaka is. Hosszan nézte a nő után becsukódó ajtót, és Szolga Erzsébetre gondolt. Szolga Erzsébetet másfél éve ismerte meg, meglehetősen romantikus körülmények között, az északi hegység egyik kis falujába igyekezett autóbuszon. A busz nem volt tele, mindössze 18-an voltak csak, a vezetővel és a kalauzzal együtt. Induláskor még szép idő volt, senki sem számított rá, hogy valami baj érhetné őket. A legelhagyatottabb vidéken mégis pokoli hóvihar kerekedett. Nem tudták folytatni az utat. Az utasok sápítoztak, kezüket tördelték. Ettől persze nem változott semmi. Az általános sápítozás kezdetekor Makos Gábor rokonszemvesnek találta a lányt, mert nagyon okosan, nyugodtan viselkedett, és amikor ki akarták ásni a buszt a hóból, magától értetődően segített a munkában. Szerencsére az egyik utas jól ismerte a környéket, és tudta, hogy pár száz méterre beljebb az erdőben egy erdészlak áll. Egy órába telt, míg eljutottak az erdészlakig, Makos Gábor az elsők között törte, gyúrta a havat. Az erdészházban már napok óta nem működött a telefon, valakinek gyalog kellett elmennie az erdőgazdaság szomszédos telepére, hogy telefonálhassanak a városba az autóbuszvállalatnak. A busz személyzetének kötelessége lett volna a feladatot végrehajtani, de senki sem várhatta az idős, cingár vezetőtől, s a kövér kalóznőtől sem. Mikor kiderült, hogy az utasok közül kell valakinek neki indulni, elnémultak. Ellenségesen méregették egymást, eszük ágában sem volt a fárasztó utat vállalni. Makos Gábor a tűzhely mellett átázott cipőjét szállítgatta. Tudta, ha ő nem vállalkozik, akár egy hétig is itt csücsülhetnek. Már indulni készült, amikor Szolga Erzsébet megszólalt. Nem mehet el egyedül, bármi érheti az úton. Makos Gábor mondani akarta, hogy elvergődik majd csak egyedül is, már tudta, hogy a lánynak igaza van. Végül az öreg vezető ajánlkozott, hogy elkíséri, de Szolga Erzsébet ez ellen határozottan tiltakozott, s ő maga indult a fiúval a téli erdőnek. Csodálatos út volt. Sokat nevettek, miközben derékig süllyedtek a hóba, s gödrökből, szurdékokból ráncigálták ki egymást. A lány elmondta, hogy védőnő egy hegyi faluban, s hogy az apja református pap. Ettől a naptól kezdve a szerét ejthette találkozott Szolga Erzsébettel, s gyakran írt neki levelet. Fél év múlva már hallgatólagosan mennyasszony vőlegénynek tekintették egymást, s ezen mit sem változtatott, hogy Makos Gábor nem sokkal később egy távolabbi városba történetük színhelyére került. Adrián visszajött a csengővel, féléken nyújtotta át a rácson, közben az ujjuk összeért. Csengessen csak, bármi kell, ne féljen, nem fog zavarni. Menni készült, de az első lépéstől megállította Makos Gábor hangja. Nem tudom, mi lenne velem maga nélkül. A Tigris álmos tekintettel nézte Adriánt. Nehogy valami baja legyen, mondta a lány. Vigyázok! Válaszolta idegesen Makos Gábor, s bement a szobába. Az éjjeli szekrényről elvette a kulcsot. Adrián már nem volt ott, mire visszaért. Leült az ágy szélére, a homlokát gyömkötte, mint a fájást akarna kiűzni belőle. Az ajtó elé helyezett lóhús émeit szagáról lett figyelmes. Egyél, mondta a Tigrisnek, de az állat meg sem mozdult. A lóhúst kint hagyta az ajtó előtt. Asztalhoz ült, ahogy megérintette az asztal alá tolt széket, a Tigris készségesen odébb húzódott. Így is csak annyi hely maradt, hogy Makos Gábor begörbített lábakkal tudott leülni, felsőteste szorosan ékelődött az asztallap éle és a széktámla közé. Szolga Erzsébetnek írt. Hosszan, kimerítően, de egyáltalán nem panaszosan. Virám és optimista levél lett. Mikor az elkészült levelet újra elolvasta, több ízben elmosolyodott. A levelet borítékba rakta, megcímezte. Egyszerre olmos fáradtság telepedett rá. Lefeküdt, és bár első pillanatban arra gondol, nem tud majd aludni. Már is aludt. Kihunyó éberségének legutolsó, többé-kevésbé összefüggően észlelt adat a különös mód valami megnyugtató biztonságérzet volt. Mint akinek semmitől nem kell tartania, hiszen ott őrködik mellette a Tigris.
Lázár Ervin, a fehér Tigris. Az első részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.